Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent az új énekesüzet 43. énekével. Eljöttem, Istenem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akik most itt vannak, illetve akik a képernyők előtt ülnek. És hadd kezdjem egy vallomással, hogy olyan jó volt most énekelni ezt az éneket, hogy annyira készültem, meg olyan készületlennek érzem magam, hogy ez annyira visszahelyez engem ebbe a közegbe, meg az Isten imádatába, hogy jó megérkezni ide egy énekkel, hogy miért is vagyunk itt, azért, hogy Krisztus vére teljesen átmosson, és megváltoztassa az életünket, szabadságot adjon. Hát ezért vagyunk itt. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 8. Zsoltár éneklésével, az első versével. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
Kik által ellenséget meg
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai igénket, amit a zsidókhoz írt levélből olvasok, az első és a második részből, a második rész 10. versével bezárólag. Próbálok lassan is úgy olvasni, hogy átélhető legyen. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. De a Fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akaratot szerint osztott szét. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, sőt, valahol így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alávetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Válaszoljunk az Isten igéjére. imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, az Ószövetségnek a fantasztikus mély proféciáit. Köszönjük a bizonyságtételt Krisztusról. Köszönjük, hogy olyan sok minden benne van, és úgy el van rejtve, vagy sokszor nem is vesszük észre. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus is, Pál apostol is, és a többi apostol is, és a utánuk következő nemzedékek olyan szépen kibontották, ami el volt rejtve. Köszönjük a tanítóinkat, köszönjük a hitoktatókat, a lelkészeket, akik tanították nekünk, köszönjük a szüleinket, köszönjük azokat az embereket, akik elvezettek minket az igazságra, a te megismerésedre. És most mégis úgy vagyunk itt előtted, hogy várjuk azt, hogy még teljesebben szóljon ez az igazság. Várjuk azt, hogy rámutassál, hogyha valamit rosszul tanultunk meg, ha valamit rosszul hiszünk, ha valamiben rosszul gondolkodunk. Azért, mert vágyunk arra, hogy téged teljesen megismerjünk, hogy mi is eljussunk a teljességre, tökéletességre. És hogyha ez abba, annak az az ára, hogy felfordul az életünk, vagy az eddigi gondolkodásunk, akkor legyen úgy. Ezzel a merészséggel jövünk eléd most, és így kérünk, hogy szent lelkeddel világíts be az életünk gondolkodásunkon minden zugába, és te adj nekünk világosságot. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre a 294. dicséretünk első versével, ami így szól: Jézus igazságom. Az az ige, ami alapján Isten üzenetét szeretném most átadni az ő szent lelke segítségű hívásával, meg van írva tulajdonképpen az egész előző részben, de most mégis kiemelek, illetve hozzá olvasok egy részt Lukács evangéliumából, az 5. rész 36. versétől a rész végéig. Mondott nekik, mármint Jézus, egy példázatot is: senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja. Mert így az újat is eltépné, és nem is illenne a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna. Sőt, a tömlő is tönkre menne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert azt mondja, az óbora jó. Nagyon izgalommal készültem erre az alkalomra, meg erre a sorozatra. Egy sorozatban vagyunk, illetve a sorozatot kezdünk. Tegnap imádságban küszködtem, hogy megtegyem el, vagy ne tegyem. Mégis nem tudom, hogy ki győzött, de megteszem. Azok, akik a képernyő előtt ülnek, azoknak ez nehéz lesz, illetve nem, azt nem tudom ellenőrizni. Találtok egy kis lapot a liturgiás lapban, ami üres. És ez egy gyors teszt, egy felmérő. Nem kell megijedni azért, tehát egyrészt nem fogom osztályozni, másrészt nem kell fölírni a nevet, jó? Tehát kérem szépen, hogy nem. Na most, akinek nincsen tolla, az itt talál tollat, méghozzá ilyen igazi káposztás megyeri feliratos tollat, de azt kérem, hogy vagy tegye utána vissza, igen, nyugodtan gyertek, vagy pedig ott van az ára, meg is lehet venni, de az a lényeg, hogy van itt 7 kérdés, amire 7 szót kellene majd írni, és csak ez a 7 szó kell méghozzá sorrendben. Tehát jó, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ebben a sorrendben. És hát itt ki vannak vetítve a kérdések, és nincsen rossz válasz, jó? Tehát nem kell megijedni. Bárki bármit válaszol, nincs rossz válasz. Ez inkább nekem segítség, hogy felmérjem, hogy körülbelül hol tartunk, és ahhoz képest is kell majd a tanítást igazítani, hát majd a következő alkalmakon. Az első, egy nagyon személyes kérdés, hogy újjászülettél-e Krisztusban? Itt egy igent vagy egy nemet írjunk. Majd azt is lehet írni, hogy nem tudom. Tehát ilyen is lehet, hogy nem tudom. És akkor utána a következő kérdés, hogy minek lát téged Isten? Igaznak, vagy bűnösnek? Ide is lehet egy nem tudom. A nem tudom ott mindenhol lehet írni. Az nem a legjobb válasz, nem sokat tudok kezdeni, de azzal is tudok kezdeni valamit. Igen. Hogyan mehetek elé, mármint Isten elé, imában? És itt van egy két verzió, hogy bátran vagy félelemmel, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy meglegyenek a számok, jó? Tehát szám 1, 2, 3, tehát most a háromodiknál tartunk, és hogyha nem tudja az illető, akkor csak húzzon egy vonat. A negyedik az, hogy kötelező betöltened a törvényt. Igen, vagy nem. Az ötödik, jobban szeret Isten, ha betartod a törvényt. Igen, vagy nem. Elválasztanak-e a vétkeid Istentől? Nem kell sokat gondolkodni, eléggé zsigerből kéne beírnunk. És nem baj, hogy elrontjuk. Illetve a hetedik, hogy tud használni Isten vétkeid ellenére? Nem kellett volna, hogy vétkeim ellenére. Na mindegy. Jó, tehát ez a 7 kérdés. A 7 szám és 7 válasz van. Azt kérném szépen, hogy ne vigyük haza. Jó? Tehát ha lehet, én ezt beszedném. Tehát azt kérem, hogy a jobboldali kiáratnál, tehát van egy ilyen persely, hogy élelmiszerbank, vagy nem is tudom, mi van ráírva, tehát egy ilyen kis doboz, abba tegyük bele. Akár, tehát most szabad mozogni, ha akár valaki fél, hogy elviszi magával, akár most is bedobhatja, tehát nyugodtan szabad még mozogni. Aki pedig biztos benne, hogy nem béti el a persenyén, akkor az majd kifelé bedobhatja. Jó, no hát nem jelentettem előre, de azért, mert ez nem iskola, és tehát az iskolásainknak be kell jelenteni előre ugye, a tanároknak, hogy mikor íratnak dolgozatot, de ez nem dolgozat, jó? Ez nem dolgozat, ez felmérő. Mi a különbség? Hát az, hogy én, ugye egyébként ez amúgy is úgy van, hogy amikor eljünk az Isten házába, akkor ugye az igébe, amikor belenézünk, az egy olyan tükör, amivel látjuk magunkat. Tehát mindenképpen egy felmérés történik. Mi magunk is megvizsgáljuk magunkat, és Isten is megvizsgál minket. Hát most ennek egy kicsit így szeretném a kézzelfogható eredményét megnézni, hogy hát csak kíváncsiságból. Meg van ennek tétje, majd meglátjátok. No, hát akkor ezzel a megkönnyebbüléssel, hogy most már hátradőlhetünk. No, tehát egy új sorozat veszi kezdetét, a zsidókhoz írt levél, és erről egy pár bevezető gondolatot mondok. Sok érdekessége van a zsidókhoz írt levélnek, nagyon-nagyon tömény, nagyon-nagyon szép, szép stílusban van megírva. Hát én csak a kommentárokból tudom, hogy ez egyik legszebb görögséggel megírt, szinte művészi görögséggel megírt levél, és nem is levél igazán, hanem egy olyan prédikáció, ami egy olyan tanítói beszéd, ami elkezdődik, mint tanítói beszéd, és aztán a végén van egy kis levél formája, de igazán nem levélnek íródott talán, hanem egy ilyen homiliának. Ki írta? Nagy Homály Fedi. Érdekes volt ugye, aki azt mondta, hogy hát ez Pál írta. Annyira páli gondolatok vannak benne, és írhatta volna Pál is, de a nyelvezete nem val Pálra. Talán Pálhoz közeli ember talán Barnabás írhatta. Vagy van, aki azt mondja, hogy valami alexandriai, tehát valaki, aki a Septuagintát használta, ezt a görög ószövetséget, mert abból idéz nagyon sokat, hogy akkor biztos Apollós volt. Na de ezt se támasztják arra a korabeli dolgok. Az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy ki írta. Na de akkor mégis hogyan került bele ebbe a kánonba? Hogyan lett ez biblikus? Hát azért, mert az egészen korai atyák is hivatkoznak rá, Kelemen levelében már idézi ezt a levelet, tehát magyarul ugyanúgy közkézen forgott a keresztény körökben, mint az evangéliumok vagy a páli levelek. Kinek írta? Ezt sem tudjuk. Talán zsidóknak? Hát miért éppen zsidókhoz írt levél? Hát nagyon sok zsidó kulturális, kultikus vonatkozás van benne, de igazán látjuk, hogy ez egy keresztény gyülekezetnek írodott, valószínűleg Itáliában, tehát Rómában, ezt feltételezik, de igazán ezt sem tudjuk biztosra. Hát sok a bizonytalanság, de ami biztos, az az üzenet, és ami biztos, hogy nagyon-nagyon erőteljes az egész levél. Mi a fő üzenete? Az, hogy Jézus Krisztus szövetsége, az új szövetség leváltja az ószövetséget. És hát nem az, hogy feleslegessé teszi, hanem ez egy tökéletesebb szövetség, és ezért azoknak bátorítás, akik keresztjének, és esetleg zsidó keresztjének, hogy ne térjünk vissza az ószövetséghez. Bátorítja őket, hogy ne térjenek vissza az ószövetsége vallásához. Az a kérdés, hogy mi, mint új szövetségben született, új szövetségi magyar református, vagy ki tudja milyen hívők, mi közünk van nekünk ehhez, vagy egyáltalán mondhat ez nekünk valamit, aktuálisat. Miért aktuális nekünk? Először az volt bennem, hogy nem árulom el, de végül is menetszükben úgyis ki fog derülni, és a textus is árulkodik már, amit felolvastam. Ugye azt mondja Jézus, ezt a két képet hozza, a szövetnek és a bornak a képét. Azt mondja, hogy az új szövet, az nem érdemes kiszakítani egy új anyagból, és azzal foltozgatni az ót, mert akkor az csak az új anyagnak is veszteség, meg a réginek is, mert ugye biztos, hogy el fogja szakítani. Más ereje van. És a borral hasonló a helyzet, hogy amikor az új bort fejtik, akkor nem teszik régi tömlőbe, mert ugye hogy az még for, meg egyebek mozog, az szétfeszíti az tömlőt, a régi tömlőt. Azt mondja ezzel Jézus, hogy az új szövetség leváltja, vagy felváltja az ószövetséget, és igazán azért aktuális ez számunkra, mert helyre kell, hogy tegyük az ószövetséget és a törvényt. A gondolkodásunkban és a kegyességi gyakorlatunkban. Ez lesz a lényeg, ezért veszük ezt a sorozatot, hogy a gondolkodásmódunkban, a hitünkben valahogyan tegyük helyre az ószövetséget és a törvényt. Hát ez még elég ártatlanul hangzik, és még unalmasan is. Jó, hát ezt ki fogjuk bírni, hát lehet, hogy kicsit uncsi lesz. Nem lesz az, mert meglátjátok, hogy milyen izgalmas lesz, sőt, időnként biztonsági éveket be kell majd csatolni, sőt, már mai alkalommal is. Tehát azt mondja ezzel Jézus, hogy a szövet, a két szövet és a két szövetség nem keverhető, nem keverhető. Mi a kapcsolat egymásnak? Azt mondja, hogy az új szövetség nem egy odafércelt valami az ószövetséghez, ami javítása az ószövetségnek, és ugyanígy az életünket sem lehet javítgatni. Ugye ezt tudjuk, aki újjászületett, aki azt írta be, hogy újjászülettem, az tudja, hogy fenekestől, mindenestől újjá kell születnem. Nem, Jézus nem javítgat engem, meg az egyházban nem javítgatnak engem, hanem újjá kellett születnem. Na de hogy ez mit jelent? Tehát az evangélium és a kegyelem nem kiegészítője a törvénynek, hanem betöltője és leváltója. Itt a gyors tesznek egy kis gyors alkalmazása, tehát hogy aki, de nem csalunk, tehát nem veszük most már elő, tehát aki némi ott van, tehát nem javítunk. Tehát azt mondja, hogy amikor ez a kérdés volt, hogy kötelezően betöltenem a törvényt, akkor a jó válasz az az, hogy hát persze, hát jó keresztény betölti. Nem kell betöltenem a törvényt. Na de miért nem kell betöltenem? Hát azért, mert nem tudom. Ugye ez az ószövetségnek a kudarca, és a farizeusok kudarca, akik világbajnokok voltak a törvény ismeretben és törvénytiszteletben, hogy ők sem tudták betölteni. És Jézus erre világít rá, hogy aki csak gondolatban elköveti ezt a bűnt, az már vétkezett. Hát ezt minden nap tesszük, keresztjének és nem keresztjének, tehát nem tudjuk betölteni a törvényt, de nem is baj. Miért nem baj? Azért, mert Jézus már megtette ezt. Volt a másik kérdés, hogy jobban szeret-e Isten engem, hogyha betartom, most már nem azt mondtam, hogy betöltöm, mert azt már bevallottam magam, hogy nem, de remélem nem vettétek észre. Tehát, hogyha betartom a törvényt, akkor az Isten jobban szeret-e engem. És a jó válasz az, hogy hát persze, biztos, hát én is jobban tudom szeretni a gyerekemet, még jobban tudok viszonyulni hozzá, hogyha engedelmes nekem, nem? Nem. Tehát Isten nem tud jobban szeretni annál, ahogyan szeret. Tehát ez a döbbenetes dolog, hogy az ószövetség ezt mondja, hogy a kegyelem miatt és Jézus Krisztus miatt Isten nem tud minket jobban szeretni. Még akkor sem, hogyha vétkezünk, és akkor is, hogyha engedelmesek vagyunk, nem tud jobban szeretni. Miért? Mert Krisztust maximálisan szereti, és a Krisztus igazsága van rajtunk és bennünk, hogyha újjászülettünk, és Krisztusban maximális szeretetét élvezzük Istennek. Nem tudunk, tehát az engedelmesünkkel nem tudunk rátenni egy lapáttal az Isten szeretetére. Na hát ezek azért, érzitek, hogy most már kezdenek kicsit veszélyessé válni, akkor a törvény itt a református egyházban akkor érvényét vesztette? Nem. Csak egyesekre már nem vonatkozik. Nem vonatkozik ránk a törvény? Micsoda? Hát kire vonatkozik? Hát arra vonatkozik, aki még törvény alatt van, aki még a saját erejében bízik, aki még saját maga akar megfelelni Istennek, aki még nem hisz Istenben, aki még nem született újjá, az még törvény alatt van. Arra vonatkozik a törvény. És mindenki, aki túl tökéletesnek hiszi magát, vagy képzeli magát, arra vonatkozik a törvény, mert a törvény megmutatja, hogy nem vagy tökéletes. Oké? Okay? A törvény azért van, hogy rosszul érezzük magunkat. Majd jönnek elő nem csak a zsidókhoz írt levélből, hanem a páli levelekből is, majd párhuzamos helyekről, hogy a törvény az a halál szolgálata. Milyen csúnya dolog. Tehát a törvény nem vesztett az érvényét, és ezt is mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. De most a betöltéssel viszont valami történt a törvénnyel. Az történt, hogy aki Krisztusban van, az arra már nem vonatkozik a törvény, mert Krisztusban el vagyunk rejtve. Az ítéletkor nem azt fogja mondani a törvény, hogy meg vagy ítélve, hanem az, hogy meg vannak ítélve a bűneid, és meg vannak büntetve Krisztusban, és te fel vagy mentve. Nagyon fontosak ezek. Ezt most ezek még mindig kicsit teoretikusan hangzanak, és úgy érezzük, hogy hát most mit kezdünk ezzel? Ez a szabadságunk záloga. Na majd, erről majd még többet. Az egész sorozat végéig. Akkor ezek szerint a kereszténynek nem is kell a törvény szerint élni. Szabadság, azt mondta? Azt mondta a lelkész. Na hát akkor, de igen. A törvény szerint kell élnünk, csak nem vagyunk a törvény alatt, tehát nem kell megfelelnünk a törvénynek, mert nem tudunk megfelelni, de ott van a törvény, mint útmutató, és hálából mi tehetjük a törvényt. Csak már nem rajtunk van számunk kérve, hanem Jézuson lett számunk kérve. Nem fog 100%-ban sikerülni, ahogy mondtam, de ez nem baj, mert a törvény már minket keresztényeket nem ítél el, Krisztus átvette az ítéletünket. Tehát ez volt az ízelítő az új borból, ami új tömlőt kíván, ami szétfeszíti a régit, a törvényt, a judaizmust. De itt van egy érdekes mondata Jézusnak, hogy a többség azt mondja, hogy nem olyan finom ez az új bor, jobb az ó. Nem tudom ki, hogy van vele. Vannak itt borászok is, tehát óvatosan kell mondanom. De tehát tulajdonképpen az üzenet az, hogy ne térjünk vissza az óborhoz, bármennyire is vonzó, bármennyire is megszoktuk, ahhoz szoktunk hozzá. Ez az üzenete az zsidókhoz írt levélnek, hogy aki az új bort megízlelte, az nem ihatja az óbort többé. Nem térhetünk vissza az ószövetségbe és a törvény alá, mert a kettő együtt nem működik. Nem működik. Nézzük a zsidókat. Mi volt a zsidó levél olvasóinak a problémája? Hát az, hogy ez az új vallás felborította az életüket. Most ne csak teológiailag gondoljatok erre, hanem valóságosan, tehát aki a zsidó, tehát Palesztina területén élt, és áttért erre a vallásra, annak felborította a megszokott rendjét, az életét, azért, mert ugye ez egy szekta volt, akkor gyanakvással nézték őket, akkor hátratételt szenvedtek, lehet, hogy nem kaptak meg valami munkát, vagy sokakat üldözni kezdtek, ugye a keresztény üldözés is elkezdődött, kisebbségi érzésük lehetett, veszteségi érzés, és most kérem a második PPT-t, veszteségi érzés, hogy hát mitek van nektek keresztények? Hát nézzétek meg, hogy milyen gazdag hagyományunk van, milyen hatalmas hagyományunk van nekünk, és ez a kérdés, hogy feláldoznátok ezt a nagy örökséget, ami nekünk van, a proféták öröksége, az Ószövetségben hatalmas proféta sorozat és proféciák óriási hatalmas ereje. Ott van az angyalok szolgálata. Nem érdekes, hogy amiről mi nem annyira tudunk, vagy talán nem érezzük annyira az Ószövetségi iratokból, azért ez úgy látszik, hogy fontos volt abban az időben, hogy az angyalok szolgálata, mert hogy olyan sok esetben akár a törvény is az angyalok közvetítésével is jött, a proféták is nagyon sokszor angyalokkal találkoztak. Egy csomó mindent kaptak az emberek angyalokon keresztül, olyannyira, hogy aztán ez bizonyos szempontból még a zsidóknál bizonyos embereknél túlzásba is vitték, hogy angyal tiszteletet kezdtek. De hát ez nagyon fontos volt a számukra. Aztán a mózesi hagyományok, a mózesi törvény, az Áron papsága, a fantasztikus sátor, a templom, a kultusz, az áldozatok, a szép ruhák, a dicséretek, a zsoltárok, és hát maga a szövetség, hogy mi a szövetséges nép vagyunk, ennek a, így mondom, a felsőbbrendűsége, ez az identitásnak a felsőbbrendűsége. Aztán itt később majd meglátjuk a templom berendezését, hogyan taglalja, hogy mindennek szimbolikus jelentősége van, hogy mennyire fontosak voltak itt a szentélyben, meg a szentek szentjében levő dolgok, mi mindent közvetítettek, és hogy ugye a szentek szentje maga azt jelképezte, hogy Isten itt van közöttünk, mi vagyunk az ő népe. Úgyhogy ez nagyon... Ezt dobjátok el ti, akik elmentek ebbe a szektába, és akkor mitek van nektek? Egy ilyen kis kenyeres, boros, úrvacsorás valami? És azt mondja, érveli végig a zsidókhoz írt levél írója, hogy Krisztus nagyobb a profétáknál. Tehát lehet, hogy megkaptuk az igét és az igének a kezdeményeit, de a proféták is Krisztusra mutattak, és Krisztusról profétáltak. És Krisztus nagyobb, és ő érkezett meg. Krisztus nagyobb az angyaloknál is, ez a mai igénk nagyon sok helyen hozza. Rengeteg Zsoltár idézetet hozott a zsidókhoz írt levél szerzője. Nem is nagyon olvasom fel, vagy inkább nagyon utalok rá néha. Krisztus nagyobb Mózesnél. Hát ez sokakat megbotránkoztatott az akkori zsidók között, hogy Krisztus nagyobb Mózesnél. Krisztus papsága nagyobb Áronénál. Ez egy eléggé egyedülálló vonala a zsidókhoz írt levélnek, hogy egy másik papságot említ, a Melkisédek rendje szerinti papságot, erről majd többet fogunk hallani. Illetve az, hogy Krisztus a mennyei szentélybe ment be, míg a hagyományos papok, az ároni papság, az csak a sátorba, sátor szentélybe, szentek szentjébe, vagy a templom szentjek szentjébe ment be, de ezek csak mintái, modelljei annak a mennyeinek, amiben Krisztus valóságosan ment be. Tehát az a valóság. Krisztus jobb szövetséget hozott, és Krisztus jobb, tökéletesebb áldozatot hozott, ő magát áldozta föl, ő az a tökéletes bárány, ami örökre érvényes. Tehát ennek lesznek aztán hallatlan következményei a gondolkodásunkra, életünkre nézve, és a kegyességi gyakorlatunkra nézve. Hát tulajdonképpen ez az, amit előre akartam bocsátani bevezetésként, és tulajdonképpen most már nem is mondok sokat, mert az időnk is végére jár, de azért hadd mutassak föl valamit. Egyrészt a reformációk lapját ismerjük, de kevesen vesszük, pedig mostában nagyon jó cikkek is megjelennek benne. Van egy sorozat, ami egy kicsit ilyen dogmatikai sorozat, ebben például a törvényről van egy nagyon klassz írás, hogy mi mindenre jó a törvény, és mi a törvény igazából, és nagyon, nagyon egybevág azzal, amit akarok mondani, de nem ezért jó. A mai alkalommal viszont egy másikból szeretnék, ez még a karácsonyi szám. A seregek ura seregei, angyalok és démonok. Ebből szeretnék egy picit felolvasni, hogy miért is tisztelték annyira az angyalokat, és hogy mi volt az, amit el kellett úgymond veszíteni a zsidó keresztényeknek. Ezt Márkus Tamás András írja. Kik vagy mik az angyalok? A görög angelos szó hírnököt jelent. Wayne Grudem evangéliumi teológus a következő definíciót adja. Az angyalok erkölcsi ítélő képességgel és magas intelligenciával rendelkező, de fizikai test nélküli szellemi lények. Tehát teremtmények. Aztán még egy pár dolgot olvasok. A Szentírásban különféle neveket találunk az angyalokra vonatkozóan. Istenfiak, szolgáló lelkek, vigyázók vagy őrök, illetve a már említett uralmak, fejedelmségek és hatalmasságok. Egyéb mennyei lényekről is olvasunk, kérubokról, szeráfokról, illetve úgynevezett élő lényekről, amelyekre esetében nehéz eldönteni, hogy angyalok egy speciális rendjéről, vagy az angyaloktól elkülönített mennyei lényekről van-e szó. Az állatbarátok biztos azt mondják, hogy ezek nem angyalok, hanem állatok. Az írott kijelentés alapján megállapíthatjuk, hogy különböző rangú és rendű angyalok léteznek. Mihályról olvassuk, hogy fő, vagy arkangyal, valamint, hogy a legfőbb, illetve legelőkelőbb fejedelem vezér, ezt a Dániel könyvéből. A címek arra utalnak, hogy Mihály más angyalokat kormányoz, illetve hatalma van a többi angyal felett. Úgy jelenik meg, mint a mennyei seregek vezetője. Ugye Mihály azt jelenti, kicsoda olyan, mint Isten. Sőt, arról olvasunk, hogy maga az Úr arkangyal szózatával fog visszatérni az égből a Tesszalonikai levélben. A Szentírás egy másik angyalt is név szerint említ, mégpedig Gábriált, ugye ő, aki az angyali üdvözletet hozza Máriának. Tevékenységre tekintve feladataik közé tartozik a hívők védelme, de arra nem találunk egyértelmű írásbeli referenciát, hogy mindenkinek lenne külön kirendelt őrangyala. Hát sok minden van még ebbe, most csak egy picit olvastam fel a kétoldalas ilyen kis cikkből, de látjuk, hogy az angyalok fontos szerepet töltenek be az Isten üdvösség munkájába, de nem a legnagyobbak. és semmiképpen sem nem kell tisztelnünk őket, és az angyal tisztelet, mint olyan, legyen akár zsidó hagyomány, vagy valami más, hát most óvatosan mondom, kuka. Tehát aki ebbe az irányba megy el, az tévúton van, tévtanításnak hisz. Azért mondom ezt, mert nem csak a zsidó hagyományok vannak, hanem sok minden kezembe került, nem tudom ki által, egy olyan könyv, ami angyalokról szól. Most igazán a címére sem emlékszem már, meg visszaadtam neki, de általában az Édesvíz kiadó ad ki, meg ezoterikus kiadók adnak ki ilyen angyali dolgokról, vagy angyalokról szóló könyveket, és amikor elolvastam, már nem olvastam ki, de tényleg eléggé alaposan beleolvastam, akkor azt figyeltem meg, hogy nagyon sok jó dolgot mond. Nagyon sok igazság van benne. Nagyon sok hasznos dolog van benne. De az egész unblock tévtanítás. És arra, hát tulajdonképpen arra buzdít, vagy arra nevel minket, hogy az angyalokon keresztül kommunikáljunk, vagy az angyaloktól kérjünk segítséget. Erre a Szentírás sehol sem kér meg bennünket. Tehát nekünk, akihez fordulnunk kell, az Isten maga, a Szent Háromság tagjaihoz fordulhatunk, Jézushoz, a Szentlélekhez, egymáshoz is, egymás is megkérhetjük a közbenjárásra. Ugye a katolikus testvéreink a már az elhunyt szenteket is felkérik közbenjárásra, mi ezt sem gyakoroljuk, és hát nem tanítjuk. De hogy lehet egymástól segítséget kérni, de az angyaloktól nem. Még akkor is, hogyha a mi segítségünkre vannak rendelve. És akkor is, hogyha nagyon nagy jelentőségük van. És akkor is, hogyha akár a profétáknak sokat segítettek, akár látjuk a Jelenések könyvében, hogy milyen hatalmas jelentőségük van. És hogy milyen hatalmas erejük van. Hatalmas erejük van, de mégis azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál. És hogyha az angyalok hirdetek is igét, azt mondja Pál apostol, ugye a Galácia beliekenek írott levelében, hogyha valaki akár mennyből jött angyal is hirdet mást azon kívül, amit mi hirdettünk nektek, átok legyen. Tehát diszkreditálja az angyalokat. Ha valaki angyal jön, és mást hirdet azon az evangéliumon kívül, amit mi hirdettünk nektek, az átok legyen. Az előbb azt mondtam, hogy kuka, bocsánat a botránkoztatásért, tehát mondom, senkit nem akarok megsérteni, aki ilyen könyveket olvas, de hogy az apostol azt mondja, hogy átok legyen. Nem. Tehát ez egy tévút. Behajtani tilos. Miért? Azért, mert Isten azt szeretné, hogyha tőle tudakozódnánk, és az ő kommunikációs eszköze a Biblia, a Szentírás, a Szentlélek, Jézus Krisztus és az ő szolgái. És hát mi vagyunk. Tehát tulajdonképpen mi nekünk egymástól lehet tudakozódni, egymást kérdezhetjük, egymást taníthatjuk, de igazán a Szentíráson kell mindent lemérnünk. És mindent Krisztuson kell lemérnünk. És hogyha ő benne tökéletesedünk, ő benne fejlődünk, akkor jutunk el a tökéletességre. Itt a 8. Zsoltárt idézi végén bővebben a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy egy időre tétetett kevesebbé az ember Istennél és az angyaloknál, és aztán érdekes azt mondja, hogy az ember fia viszont. Van egy ember fia, aki szintén átélte ugyanezt a kisebbé tételt. Tudjuk, hogy ez a testélétel, Krisztus felvette a mi testünket, és aztán ugyanazokat a szenvedéseket átélte, még nagyobbakat is, mint mi. Volt itt egy érdekes kijelentés még, ami azért térek ki rá, mert egyszer hallottam erről egy tévtanítást. Azt mondja, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, mármint Jézust, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét, megint csak Jézust, szenvedések által tegye tökéletessé. És egy prédikátor, akit hallottam erről tanítani, csak azért mondom, hogy mindent vizsgáljunk meg, azt fejtette ki, hogy Jézus sem volt tökéletes. Mert hogy tökéletessé kellett tenni. Nem mondom el, hogy mi volt pontosan a tévtanítás lényege. Tehát, hogy valakitől Jézus helyreigazítást kellett, hogy kapjon. Hát ez szerintem kicsit gáz. Itt nem erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, hanem a szenvedést kellett átélnie Jézusnak, ahhoz, hogy eljusson a tökéletességnek a szava itt a telejosz, a teljesség. A teljesség pedig itt arról van szó, hogy a magasságban levő Isten úgymond nem szenved úgy testileg, mint mi, és ahhoz a testélet Krisztusnak kellett szenvedni azokat a testi szenvedéseket, amiket mi is szenvedünk, sőt még többet is, azért, hogy teljessé legyen az ő embersége is. Ezt jelenti. Tehát nem a tökéletességre jutás, hanem a teljességre jutás, és ez pedig ilyen módon érthető. Itt be is fejezem, ennek a szakasznak, az egésznek a lényege, hogy Jézus Krisztus nagyobb az angyaloknál is, tehát hogyha valaki eddig angyalokra szavazott, vagy angyalok hitében hitt, angyalok tekintélyében hitt, vagy angyalokra hallgatott, akkor azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ne tegye, hanem igenis távozzon el ettől, nyergeljen át Jézus Krisztusra, és aki pedig Jézus Krisztusban már megkapta, amit megkaphatott, az evangéliumot és a kegyelmet, ne térjen vissza. Sem az Ószövetséghez, sem az angyalokhoz, sem ezekhez a kultuszi dolgokhoz, mert nincs rá szükség. Hát erről fog szólni a következő többi alkalom is, hogy mire nincs szükség, és miért nincs szükség, és hogy Isten Krisztus által hogyan töltötte be azokat a szükségeinket, amiket az Ószövetség nem tudott. Úgyhogy ez volt a bevezetés, és lehet, hogy most talán van bennetek egy kis talán izgalom, aki azt mondja, hogy hát ez érdekes lehet. Lehet valaki azt mondja, hogy hát azért ez így nem volt egy nagy durranás, ezt eddig is tudtam, de a elkövetkező részekben majd meglátjátok, hogy mi hogyan hat ez ki a hétköznapi kegyességi gyakorlatunkhoz, az egész gondolkodásmódunkra és az életünkre. Hát egyelőre most legyünk türelemmel, most itt abba hagyom. Válaszoljunk az Isten üzenetére. És az új énekes üzetből énekelünk. Amikor leborulunk Isten előtt, akkor nem angyalok előtt borulunk le, hanem Isten előtt, és megvalljuk neki, hogy tiéd a hatalom. Imádkozzunk. tiéd a királyság, tiéd a hatalom, tiéd az életnek a hatalma. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, köszönjük, hogy emberré lehettünk, köszönjük, hogy megálmodtál minket és megalkottál minket, és köszönjük, hogy amikor mi mindent elrontottunk, akkor te megváltót küldtél, akivel új életünk, sőt örök életünk lehet. Magasztalunk téged, édesatyánk, azért, aki vagy, és amit jelentesz a számunkra. Magasztalunk téged, Krisztus, hogy eljöttél testben, és vállaltad a szenvedést, vállaltad a korlátokat, amiket mi is átélünk, és köszönjük, hogy példát mutattál, és megváltottál minket. Hálásak vagyunk neked nagyon. Ki se tudjuk fejezni a hálánkat. És köszönjük, hogy most újra ott vagy az Atya jobbján, és köszönjük, hogy minden, amit te mondtál, az igaz és jó, és arra hallgatnunk kell. Áldunk téged, Szentlélek, köszönjük, hogy kitöltettél mindannyiunkra, akik Krisztusban hiszünk. Köszönjük, hogy adod magadat, adod a bátorításodat, adod a kegyelmedet, adod a meggyőződést, a bizonyosságot Krisztusban. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy bennünk vagy, és mi benned lehetünk. Így kérünk, Urunk, hogy taníts minket, hadd értsük mindazt, amit leírtál az igében, hadd éljük meg, és hogyha észreveszünk, hogy valamit rosszul hittünk, rosszul gondoltunk, akkor kérünk, hogy taníts minket a jóra, taníts minket az igazira. Kérünk, hogy te világíts rá szent lelkeddel arra, hogy miben tévedtünk, miben éltünk rosszul, miben tanítottunk rosszul esetleg. Én is kérem a te bocsánatodat, mint tanító, és kérem, hogy mindaz, amit én elrontottam, a te kegyelmed javítsa meg, és tegye újjá. Köszönjük, Urunk, hogy újjászülő Isten vagy, köszönjük, hogy újjáteremtő Isten vagy, köszönjük, hogy teljesen Krisztusban új teremtések lehetünk, köszönjük a te igazságodat, és köszönjük, hogy mi ez az igazság lehetünk benned, Krisztusban. Így kérünk, Urunk, hogy gyógyíts minket, adj szabadságot, felszabadulást minden rossztól, minden bűntől, minden engedetlenségtől, minden mulasztásból. Így kérünk, Urunk, hogy ahogyan Krisztus szemléljük, ő növekedjen bennünk. Így kérünk, hogy hallgass meg az imádságainkat, amikor közben járunk, azokért, akik betegek. Kérünk, hogy küldj minket hozzájuk a te üzeneteddel, a megerősítő jó híreddel, sőt a felszabadító üzenettel, hogy meggyógyíthassuk őket. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyengék, akik depressziósok, akik lélekben, szellemben meggyengültek, elbukottak. Kérünk, Urunk, hogy adj az ajkunkra igét, bátorítást, ha tudjuk őket támogatni, fölemelni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik felelősséget hordoznak, a munkaterhét hordozzák. Így könyörgünk, Urunk, a vezetőkre, a világi vezetőkre, a politikai és a gazdasági vezetőkre, te adj nekik bölcsességet, te szerinted valót. Urunk, így kötözzük meg az ördög minden munkát Jézus Krisztus nevében, és szabadítjuk föl azokat a vezetőket, azoknak a szemét, akik téged keresnek, hogy téged lássanak, és hogy mindentől eltávolodjanak, ami gonosz. És Urunk, így könyörgünk azokért, akik gyászolnak, te adjál a feltámadás reménységéből igazi szabadulást, örömöt a számukra, hogy tudjanak rád nézni, tudjanak veled megtelni, és hogy a szomorúság, a gyász, a veszteséget felválthassa a benned talált öröm. Így kérünk, Urunk, hogy tegyél minket teljessé, tökéletessé, ahogyan Krisztust azzá tetted, hogy a szenvedések által is közelebb kerüljünk hozzád. Jöjj, Szentlélek, tölts meg minket, hatalmazz föl, szabadíts meg, tégy újjá Jézusért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül az új énekesüzet 138. dicséretét énekeljük. Nagy király, ezzel magasztaljuk Nagy királyt Jézust. Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.